a Korintusbeliekhez írt második levélnek a 8. részéből fogunk olvasni az első 15 verset, így szól Isten igéje. Hírt adunk nektek, testvéreim, Istennek arról a kegyelméről, amelyet Makedónia gyülekezeteinek adott. Mert a nyomorúság sok próbája között bőséges az örömük, és a nagy szegénységükből a tiszta szívűség gazdagsága lett. Tanúskodom arról, hogy erejük szerint, sőt, erejükön felül is önként adakoztak, és erősen sürgetve kérték tőlünk, hogy a szentek iránt érzett, a szentek iránti szolgálatban adakozással részt vehessenek. És nem csak azt tették, amit reméltünk, hanem először önmagukat adták az Úrnak, és aztán nekünk, és az Isten akaratából. Úgyhogy bátorítottuk Tituszt, hogy amint már előbb elkezdte, fejezze is be nálatok ennek az adománynak az összegyűjtését. Ezért, ahogyan mindenben bővelkedtek, hitben és igében, ismeretben és minden buzgóságban, és a tőlünk rátok áradó szeretetben, úgy ebben az adakozásban is legyetek bőkezőek. Nem parancsként mondom, hanem azért, hogy mások buzgósága által a bennetek lévő szeretet valódiságát is kipróbáljam. Mert ismeritek a mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy gazdag létére szegényé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Tanácsot is adok ebben az ügyben, mert ez hasznos nektek, akik nem csak a cselekvést, hanem előzőleg az akarást is elkezdtétek tavaly óta. Most pedig a cselekvést is végezzétek el, hogy amilyen az akarás készsége, olyan legyen a véghezvitel is, az szerint, amitek van. Mert ha megvan a készség, az aszerint kedves, amilyen kinek-kinek van, nem az szerint, amilyen nincs. Ugyanis azért, hogy másoknak könnyebbségük legyen, nektek ne legyen nyomorúságotok. Ellenben az egyenlőségnek megfelelően a mostani időben a ti fölöslegetek pótolja azok hiányát, hogy máskor azok fölöslege is pótolja majd a ti hiányotokat, hogy így egyenlőség legyen. Amint megvan írva, aki sokat szedett, annak nem lett többje, és aki keveset, annak nem lett kevesebbje. Eddig Isten igéje, imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy elküldted a Szent Fiadat, az Úr Jézust a mennyei gazdagságból, ide ebbe a földi házba, ahol szegénységben élt az Úr Jézus, nem volt gazdag, nem bővölködött a földi javakban, és mindenét, végül az életét is odaadta azért, hogy mi bővölködhessünk. Köszönjük neked, hogy te meglátogattál minket, személyenként elhívtál minket, hogy megértsük a te szeretetedet, megértsük azt, hogy szükségünk van a megváltásra, felemeltél minket, és ma is felemelsz sokakat. Imádkozunk azért, hogy ma, amikor szól a te igéd, bárhol ebben az országban, a világon, sokan megérthessék, hogy mennyire szereted őket, és szükségük van rád. Kérünk téged, hogy taníts minket ma a te igédből arra, hogy hogyan lehet téged követni, hogyan lehet tanúságot tenni arról, hogy valóban hiszünk benned. És kérünk téged, hogy legyen közöttünk a te szent lelked megvilágosító ereje. Így imádkoztunk az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.
Múlt héten ilyenkor lent voltam Bajján szolgálni egy baptista gyülekezetben, és utána a héten szerdától péntekig Szlovákiában voltam szolgálni egy református gyülekezetben, Kulcsurdban. Ez egy kicsit győr fölött. Az volt az érdekesség, ebben a faluban össz-vissza van 370 lakó. Akkor gondoljatok róla, egy falu 370 lakó. A legrosszabb estén 40-en voltak Isten tiszteleten, a csúcs estén több voltak, mint 70-en. És a lelkész, amikor a héten beszélgettünk, mondta azt, hogy néha egy kicsit nehéz neki szolgálni abban a faluban, abban, hogy vasárnapon, egy rossz vasárnapon 15-en vannak, egy jó vasárnapon esetleg 30-an. És én csak kezdtem gondolkozni arról, ha nézzünk ezt százalékban, az, hogy ebben a héten a lakosság a faluból a 10%-a ott volt minden este. És csak gondolom, hogy ha azt tudnunk csinálni itt Budapesten, ha a lakosság 10%-a itt lenne az Isten tiszteleten, akkor 200 000 ember itt lenne. És valahogyan így próbáltam bátorítani őt, hogy nézd, azt kell látni, hogy a munkát, amit ő végez, ott abban a faluban nagyon fontos. És az, hogy ha csak 15-en vannak az Isten tiszteleten, akkor is Isten tud kapni a dicsőséget, ha ő hűségesen végezi azt a szolgálatot abban a gyülekezetben. És azzal a gondolattal egy kicsit kezdtem gondolkozni erről az adott igéről, amit fogunk nézni most. És az egyik kérdés, amit föltettem magamnak, hogy amikor Paul írt egy gyülekezetnek, mi volt az, amiben ő fontosnak, amit ő fontosnak tartott? Amikor írt, ő hogyan dicsérte egy-egy gyülekezetet? Itt ebben a részben, a 8. részben, a 7. versben látja azt, hogy ő felsorol egy pár dolog, ami igaz volt a korintusi gyülekezetben ott, és hangsúlyozta a hit, az igéi, a búzgóság, a szeretet. És ahogyan kezdtem nézni az Új Szövetségben, amikor Paul írt a különböző gyülekezeteknek, vagy az efezési, vagy a filippi, vagy a kolossi gyülekezet, akkor újból és újból az volt a jellemző, hogy Paul dicsérte őket az egyik oldalon, mert milyen volt a hitük. Az alap az egésznek, hogy igenis hisznek Jézus Krisztusban. Hisznek abban, hogy ő a megváltó. És utána a másik dolog, amit többször levelről hangsúlyozta, a szeretet. És hogy az volt az egyik tulajdonság, ami igaz volt abban a gyülekezetben. Szóval akkor volt a két tulajdonság, amit ő újból és újból hangsúlyozott. A hitük és a szeretet. És akkor kezdtem gondolkozni, hogy néha a mi életünkben mi hova teszünk a hangsúlyt. Hogy miért dicsérjünk egy gyülekezet, hogy miért jó egy gyülekezet, vagy az ember hova teszi a hangsúlyt. És egy kicsit arról gondoltam, hogy sok ember azt mondja, hogy nagyon fontos, hogy mi tudunk győzni minden teológia vitában. Hogy én tudom, hogy mit tanít a Biblia, és akkor az én feladatom a helyes tanítás. És az én feladatom győzni mindenkit, hogy ez a helyes módon, hogyan kell értelmezni az igét. Vagy a másik, amit láttam, hogy nagyon fontos a mai világban az, hogy egy gyülekezetben milyen a zene szolgálat. És nagyon nagy hangsúlyt teszek arról, hogy aki fulál és vezeti a zene, azok csak profik legyenek. És minden tökéletes legy a zeneben, és ha jó a zene szolgálat, akkor jó a gyülekezet. Vagy milyen díszek vannak a teremben? Egy régebbi gyülekezetben esetleg a virágok a fontos. Egy másik gyülekezetben esetleg milyen festmények vannak. Egy harmadik gyülekezetben, ahol a mai fiatalok járnak, az, hogy milyen fények használnak a gyülekezetben. És akkor arra tesznek a hangsúlyt. És kezdtem tovább gondolkozni azon, hogyha Paul menne látogatni ezeket a gyülekezeteket, ha Paul látogatna minket, akkor az lenne a legfontosabb Pálnak, hogy a profik vezetnek az éneklést? Az lenne a legfontosabb neki, hogy minden kis apró teológia kérdésben mi tudunk helyesen meggyőzni a többiek? Nem hiszem. Szerintem a 21. században az lenne a legfontosabb a Pálnak, és az a legfontosabb Istennek. Hogy milyen a hitünk, és milyen a szeretünk, szeretet bennünk. Ha az között az egyik vagy a másik hiányzik, akkor üres lesz az egész, amit csinál. Ha lapozunk vissza egy könyv, és akkor nézünk az első Korintus 13. rész, amikor Pál ír és beszél a szeretetről, ő kezd felsorolni dolgokat, és azt, ha ezt tudnatok csinálni, ha azt tudnatok csinálni, ha ez teljesen megfelelne, ha az teljesen megfelelne. De ha nincs bennetek a szeretet, az semmi nem számít. Az semmi nem számít. És akkor látom azt, hogy azért, amikor Pál ír itt ebben a levelben a korintusi gyülekezetnek, hogy ő mi hova teszi a hangsúlyt. Jézus az ő élete végén, azon az utolsó estén, amikor Jézus együtt volt a tanítványokkal, a János 13. részben, amikor ő beszélt a tanítványokkal, és ő azt mondta nekik, hogy a világ akkor fog látni, hogy ti az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Ő arra tette a hangsúlyt. Hogy van-e azt a szeretet bennünk egymás vele? Vagy a másik példa, amit Jézus mondott, amit mindnyájunk ismerünk, az irgalmas szamaritánus. Az irgalmas szamaritánus, amikor ő megállt segíteni, mi azt látjunk, hogy ő egy áldozatot hozott. Ő egy áldozatot hozott, abban, hogy ő adott az ő idejéből. Ő áldozatot hozott abban, hogy ő adott az ő pénzéből. Mondhatunk azt, hogy ő adott abból, hogy ő kilépett egy biztonságos helyzetből. Amikor ő mert ott megállni azon a veszélyes úton. Adni segítséget. És úgy érzem, hogy Isten azt akarja, hogy a mi értékrendünk hasonló legyen. Ahhoz, amit ő hangsúlyozott, itt, amikor ő írt a korintusi gyülekezetnek. Az, hogy mi nagy lelkületen tudunk élni. Hogy mi nem csak anyagilag bőrkezűen tudunk élni, hanem minden területben mi tudunk bőrkezű lenni azzal, amit Isten adott nekünk. Hogy mi osztjunk a mi életünk másokkal. És itt szinte Pál ezt mondta a korintusi gyülekezetnek itt a 8. részben, hogy ti nem csak a pénzt adtok, hanem önmagatokat adtatok oda a másik emberért. És akkor az a mi feladatunk, hogy önzetlenül mi odaadjunk magunkat a másik emberért. Konkrétan ebben az igé szakaszban, ahogyan Pál írt a korintusi gyülekezetnek, kezdi az, hogy beszél az adakozásról. És az első pár versben itt ő beszámol arról, hogy hogyan, mit tették azok a gyülekezetek, akik voltak abban az időben, ami most Észak-Görögország. És azt kell tudni, hogy az Észak-Görögország az egy sokkal szegényebb rész volt, mint a dél-görögországi rész, ahol a korintusi gyülekezet volt. És Paul azt mondja, hogy ezek az emberek, akik szegénységben éltek, ezek az emberek adakoztak. És ő azt mondja, hogy ők, ahogyan olvasunk itt, ő azt mondja, hogy az erők szerint adakoztak. Érdekes módon, amikor mi tanulmányozunk az Új Szövetséget, egy vagy kétszer előfordul azt a szó a tized. De soha nem látjunk az Új Szövetségben, hogy van egy konkrét parancs egy hívő embernek, hogy kell adni a 10% az Úrnak. Inkább látjunk egy olyan, mint ez, hogy az a gondolat, hogy az erőjük szerint. Vagy amikor korábban írt neki az első Korintus 16. részben, amikor Paul írt a korintusi gyülekezetnek, ő azt a tanácsot adott nekik, hogy a hét első napján tegyetek félre és gyűjtsetek össze azt, ami telik tőle. A gondolat itt az, hogy igenis az ember adakozik arányosan, amennyire ő keres. Valahogyan úgy tudnunk látni azt, hogy ha valaki gazdagabb, akkor ő 100%-ban is többet tud adni. Mert utána többet marad az ő zsebében. Még mindig több van az ő zsebében. Szóval a gondolkodás, amit Paul mond, amikor ő beszél az adakozásról, az, hogy az erőjünk szerint adakozunk. Ahogyan Isten ad nekünk, akkor az szerint mi adjunk tovább az Úrnak. De utána folytatja, és azt mondja, hogy nem csak az erők szerint adtak, hanem folytatja, és azt mondja, hogy sőt, az erőkön fölül adtak. Amikor arról van szó, hogy valaki ad az erőkön fölül, azt jelenti, hogy ő nem csak ad azt, ami a normális, hanem az erőkön fölül arról utal, hogy az ember valami áldozatot hoz, hogy ő tud adni másoknak. Mondhatjunk, hogy a legtöbb ember, aki itt van, középosztályban éljük. Esetleg az átlag fölött egy kicsivel. És akkor az a kérdés nekünk, hogy mit jelent az, hogy az erőkön szerint adni, az erőkön föladni. Jézus mutatta az ősvegy asszony, aki adott a két fillért. Ő is adott. És Jézus valahogyan azt mondta, hogy ő többet adott, mint a többiek. Mert ő a kevésből adott az. Mi hogyan tudunk az erőkön fölül adni? Azt látom, hogy azt jelenti, hogy valahogyan egy áldozatot kell hozni. Az, hogy mi hozunk egy áldozatot az adakozással, azt jelenti, hogy mi lemondjunk valamiről, hogy tudunk adakozni. Nem csak a fölöslegesből, nem csak a tartalékból adjunk, hanem mi olyan fontosnak tartjuk az adakozást, hogy mi azt mondjuk, hogy én fogok egy áldozatot hozni. Én fogok lemondani valamiről. Nem az én feladatom, ma délelőtt, mondani neked, hogy mi az a te életedben, amiről kell lemondani. milyen területben kell áldozatot hozni. Mindenki kell vizsgálni a saját életét és dönteni abban. Én ismerem olyan emberek, akik néha vállalnak a túlórát a munkahelyen, és amit keresnek a túlóraval, az összest, amit keresnek, azzal azt odaadnak az Úrnak. Az egy áldozat. Akkor az nem pénz áldozat, az idő áldozat. Azt, hogy ahelyett, hogy tudnék más csinálni, én vállalom a túlórát. És itt Paul beszél egy gyülekezettel, a korintusi gyülekezettel, aki jobb állapotban, jobb körülmények között éltek, mint azok az emberek, akik ott voltak a gyülekezetekben Észak-Görögországban. Gondolkozni kell, hogy mi milyen áldozatot tudunk hozni. Esetleg az az áldozat lentje, hogy milyen életszínvonalon éljünk. Esetleg azt jelenti, hogy mi hálandó vagyunk feladni valami, ami eddig egy rossz szokás volt. Mint a szerencsejáték, mint a dohányzás. Ezek olyan dolgok, ami nem szükséges az ember életében. És akkor az ember azt mondja, hogy van valami hely, ahol fontosabban tudok tenni azt a pénzt. Ezt a döntést kell hozni Isten előtt. A harmadik, amit olvasunk itt az adakozásról, hogy olvasom, tanúskodom arról, hogy erőjük szerint, sőt erőkön fölül is önként adakoztak. Az adakozás az egy önkéntes dolog. Itt ebben a gyülekezetben mi sohasem fogunk itt fölállni a szószéken, és azt mondjuk, hogy kötelező adni ennyi pénzt a gyülekezetnek. A gyülekezetben, amikor kellett változni, hogy mi nem vagyunk egyház, hanem egyesület, és a törvény az volt, hogy az egyesületben kötelező egy tagdíj. És akkor mi azt döntöttünk, hogy évente minden tag fog fizetni 10 forint, és a lelkész fog önkéntesen fizetni az egészet mindenkinek. Azért csináltunk azt, mert mi nem akartunk azt, hogy egy másodpercre valaki azt gondolja az, hogy egy gyülekezeti tag kötelező valami fajta tagdíjat fizetni, hanem az van, hogy amit mi adakozunk, azt önkéntesen, szívból adjunk. Mi nem csináljunk azt, hogy van egy nyilván, hivatalos nyilvántartás, hogy ki mennyit adott. És mi sohasem fogunk számon kérni valakitól. Múlt vasárnap, ahol voltam szolgálni, ott az Isten tisztelet alatt körbe mennek egy kosárral, hogy mindenki tud adakozni. Én sohasem fogok elfelejteni, amikor Los Angelesben laktam, néha mentem egy olyan gyülekezetbe, ahol csak fekete bőrűek voltak. És ott nagyon különleges volt, mert énekeltünk, körbeadtak a kosárt, egy 5 perc múlva a következő ének után a lelkész fölállt, azt mondja, hogy kevesebb pénz bejött, mint kellett volna ebben a körben, amikor adtunk a kosárokat, még egyszer fogunk körbeadni a kosárokat. És a következő ének alatt megint körbe mentek a kosárokat, tovább, ott az első órán énekelnek. Szóval van idő erre. És utána megint a lelkész azt mondja, még mindig kevés volt a bevétel, megint körbe vitték a kosárokat. Én azt mondom, hogy ha én rendszeresen oda jártam volna, én nagyon gyorsan megtanultam volna, hogy az első körben nem fogok betenni az összes pénzt, amit terveztem, hogy beadom, hanem én úgy tervezem, hogy akkor egy kicsit, és akkor a harmadik kör után akkor adtam annyit, amit terveztem, hogy adom. Nem hiszem, hogy az a megoldás, hogy háromszor adjunk körbe a kosár, hogy legyen elég a bevétel. Hanem ez minden ember szívétől függ. És ez egy olyan döntés, amit az ember hoz Isten előtt. Hogy Uram, mit vársz tőlem? És akkor így adom az Úrnak örömmel, hogy ő kapjon a dicsőséget. Jézus példája, a másik pont ott a vázlaton, arról olvasunk itt a 8. rész, a 8. versben, és ott a Jézus példája, vagy a 9. versben, mert ismeritek a mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelmet, hogy gazdag létéről szegényé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Jézus a mennyben volt. Mi tudjunk azt, hogy élni a mennyben az egy jó dolog lesz. Sok mindent nem tudjunk arról, hogy pontosan milyen lesz a mennyben, de nincs kérdés afelől, hogy nagyon jó lesz. Azt olvasunk, hogy az utcák a mennyországban egy ilyen átlátható aranyból van. Azt olvasunk a Jelenések könyvében. Fogalom sincs, hogy milyen az átlátható arany, mert ilyesmit nem, nincs a Földön. Vagy esetleg van, és csak mi nem láttunk, mert átlátható. Nem tudom. De szerintem, amikor a János írta a Jelenések könyvét, ő próbált leírni valamit, ami másképpen ő nem tudta magyarázni. Ez olyan jó volt. És Jézus ott lakott. Ő állandó közösségben volt az Atyával. Egy olyan közösség, amit szerintem részben mi nem tudunk képzelni, hogy milyen az a közösség, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek között. Ő ebben a gazdagságban élt a mennyben. És Jézus egy áldozatot hozott. Ő ott hagyta azt a hely, ami tökéletes volt. És ő lejött a földre, és ő csecsemőként jött a földre, egy teljesen kiszolgáltatott állapotban volt, amikor ő itt kezdte az élete a földön. És ő vállalta azt, hogy ő annyira szeret téged, hogy ő meghalt a keresztben. Ő ebben az értelemben szegény lett. Anyagilag se a túl jó Jézus. Mi azt látjuk, hogy legalább úgy tűnik, hogy semmi tulajdona nem volt ezen a földön. Amikor ő meghalt a keresztben, nem kellett egy végrendeletet hadni, hogy mi legyen az ő vagyonával, mert nem volt. Ő szegény lett. De ebben az igében azt látjuk az, hogy Jézus ilyen nagy lelkű volt. Abban, hogy ő otthatta mindent. És ő szegény lett értünk. Akkor ez a példa nekünk. Hogy mi is hasonlóképpen tudunk nagy lelkű lenni. Nem ragaszkodni az, ami van. Hanem követni Jézus példáját. Hogy legyünk szegény, nem csak anyagi értelemben, hanem kényelem vagy más szempontból is. A harmadik gondolat ebben az igé szakaszban az volt, hogy valahogyan a tizedik verstől a tizenötödik versig mi látjunk azt, hogy az emberek Korintusban tették egy ígéret, hogy ők fognak adni. Mi nem tudunk a részletek ebből, mi nem tudunk pontosan ez mikor történt, de ők kifejeztek egy szív kívánság. És azt mondtak, hogy mi ezt fogunk csinálni. És itt, amikor Paul ír neki, hogy az kevés, hogy ti csak mondtatok, hogy ezt fogtok csinálni. A jó szándék az kevés. Hanem most már, ez esetleg egy kicsit durva hangzik, de azt mondja, hogy tegyél a pénztárcád ott van, ahol a szavad van. Amit ő próbált mondani, hogy ha megígértél valamit, akkor, ahogyan Jézus tanított a hegyi beszédben, legyen az igen, igen. Vagy később látjunk egy példázatot, amit Jézus mondott a Máté 21. részben, amikor egy édesapjának volt két fia, és kért valamit tőlük, és az egyik fiú azt mondta, hogy nem, de utána megcsinálta. És a másik fiú azt mondta, hogy persze csinálom, és nem csinálta meg. És akkor föltesznek a kérdés, hogy ki volt a kettő között, aki helyesen cselekedett. És nyilvánvaló, hogy az, aki igent mondott és nem csinált semmit, ő nem helyesen cselekedett. Nem elég csak mondani azt, hogy igen, igen. Péntek este, amikor befejeztem a tanítást, ott idéztem a Máté 7. részből a fejezet végén, amikor van szó arról, hogy az ember hogyan épít. A kősziklára vagy a homokra. És látjunk, hogy a különbség a két ember között nem az, hogy itt vannak az Isten tiszteleten. Mert lényegében itt ebben a példázatban az ember, aki épít a homokra, és az ember, aki épít a kősziklára, mind a kettő hallotta az Isten igét. Mind a kettő olvasta az igét. De azt mondja Jézus, a különbség a kettő között az, hogy aki épít a kősziklára, azt az ember hallja az Isten igéje, és azt szerint cselekszik. A másik, aki épít a homokra, az az ember, aki hallja az Isten igéje, bólogat, de nem teszi meg. És Paul azt mondta itt a korintusi gyülekezetnek, hogy igenis az Isten elvárása tőled, hogy nagy lelkűen kell élni. A pénzzel, de minden mással is. Minden mással. Azt, hogy az én életem nem az enyém. Hanem Isten azt várja tőlem, hogy én áldozatokat hozom. Én lemondok dolgokról, hogy tudok szeretni a másik embert. Ez volt a vágy Istenben, amikor ő Paulon keresztül írt a korintusi gyülekezetnek. Jó a tiszta tanítás, jó a nagyon jó zene, jó a jó gyerek munka, jó, hogy van egy nagyszerű ifjúsági, de a legfontosabb, Vagy ha ezek mind van, de a szeretet nincs, akkor hiába való az egész. Ha emberek beszélnek erről a gyülekezetről, mit fognak mondani rólunk? Nem az a lényeg, hogy a más ember mit gondol rólunk. De mégis az egy fontos dolog, hogy mi megértsünk azt, hogy mit gondolnak rólunk. Azt gondolnak rólunk, hogy az egy gyűlöket, az tele van beképzelt emberekkel, ők csak azt gondolnak, hogy csak ők tudnak a jót, és lenéznek mindenki másra. Vagy azt mondanak rólunk, hogy az emberek abban a gyülekezetben szeretik egymást, és szeretik az emberek, akik bejönnek, akik nem is jönnek be. Ők kimennek azzal a szeretettel. Az, ami igaz arról a közösségről. Meg vagyok győződve arról, hogyha ez lenne igaz minden gyülekezetről, akkor a világban lenne egy egész más vélemény a kereszténységről. Ez a feladatunk. Ez, amit Isten vár tőlünk. Imádkozunk. Édes Atyánk, köszönjük, hogy vannak jó példák nekünk a Szentírásban. Örülünk, hogy azok az emberek, akik ott voltak, Észak-Görögországban készek voltak nagy lelkűen élni nagyon nehéz körülmények között. Köszönjük, hogy volt a jó szándék ott a korintusi gyülekezetben is, és hiszünk azt, hogy nem csak a jó szándék volt bennünk, hanem idővel ők is ezzel a nagy lelkűséggel éltek. Kérünk, hogy segíts minket, hogy mi ne túlságosan törökedjünk a nem lényeges dolgokra, és többet keresünk a lehetőséget azt, hogy hogyan tudunk szeretni és elfogadni egymást, és hogyan tudunk szeretni a munkatársainkat, a szomszédainkat, a családtagjainkat. Kérjünk, hogy mi tudunk szeretni őket azzal a szeretettel, amit te szerettél minket. Ezt kérjünk a te nevedben. Amen.